A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikai munkatárs Fehér József nevében is. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Urunk, neked ajánljuk szolgádat, Ferenc pápát, hogy töltsd el most örömmel jelenlétedben, és kérjük annak kegyelmét, hogy beteljesítsük az ő látomását egy olyan egyházról, amely a megfeszített és feltámadt Krisztus misztériumát hirdeti. Fogalmazott Leonardo Sandri bíboros április 30-án, a 9 napos gyászidőszak 5. napján a Szent Mise homíliájában, amelyet Ferenc pápáért mutattak be a Szent Péter bazilikában. Hozzátette, Mária, Isten anyja és az egyház anyja, járj közben imáiddal azért, aki olyannyira akart szerető szemedbe nézni, és most a neked szentelt bazilikában nyugszik. Így legyen. Leonardo Sandri bíboros, a bíborosi testület dékán helyettese, a keleti egyházak dikasztériumának korábbi prefektusa elmondta. Krisztus feltámadt. Egy olyan gyászmise keretén belül, mint a pápa halálát követő 9. egyik gyászmiséje, még nagyobb meghatottsággal énekeljük a húsvéti Alleluját, azt az éneket, amely a diákónus hangján csendült fel ebben a bazilikában is, melyet a vigília szertartás előtt nem sokkal meglátogatott a Szentatya Ferenc. Azt gondolhatjuk, hogy öntudatlanul is átkelni készült egy másik vörös tengeren, egy másik éjszakán, melyet Krisztus feltámadásának köszönhetően áldottnak nevezhetünk. Mintegy 62 ezeren tesznek érettségi vizsgát az elkövetkezendő hetekben, köztük 28 ezer végzős diákkal, akik az érettségi bizonyítványt is meg fogják kapni. Ismertette a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna adásában. Varga Bajusz Veronika elmondta, a vizsgák jövő hétfőn kezdődnek, az azt követő 2 hét pedig az írásbeli érettségikről szól majd. Hozzátette, június elején az emelt szintű, míg június 16-ától a középszintű szóbeli érettségi vizsgákon mérik fel a tanulók tudását. Az államtitkár beszélt a szakképzésről is, melyről azt mondta, gyakorlatorientáltabb lett, sokan tanulnak duális képzésben. Ebben a képzési formában a vállalatoknál szerezhetnek tapasztalatot, gyakorlatot a diákok, akik számára a 160 ezer forintos munkabér is elérhető, mondta. A gyermekek biztonságának megóvása érdekében ellenőrzi a játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeit a Fogyasztóvédelmi Hatóság, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a távirat irodával. Azt írták, az ellenőrzésekkel a játszótéri eszközök üzemeltetési körülményeit vizsgálják, hogy azok összhangban vannak-e a jogszabályi követelményekkel. Ha a vizsgálatok során hiányosságokat találnak, akkor a gyermekek védelme miatt ideiglenesen megtilthatják az eszközök használatát. Hozzátették, az ellenőrzéseket a korábbi évek tapasztalatai is indokolják. A Fogyasztóvédelmi Hatóság csak tavaly több mint 22 millió forint értékben szabott ki bírságot. A vizsgálatok kiterjednek a hintákra, csúszdákra, a forgóhintára és a billenő eszközökre is. Ezek fokozott veszélyt jelenthetnek, ha nem megfelelő tervezéssel, anyagválasztással alakítják ki azokat, és karbantartásuk sem felel meg a jogszabályi előírásoknak. Idén több mint 200 milliárd forint támogatásban részesülhetnek a gazdálkodók az agrárkörnyezetgazdálkodási és az ökológiai gazdálkodás programoknak köszönhetően, közölte az Agrárminisztérium távirat irodához eljuttatott sajtóanyaga szerint Nagy István agrárminiszter. Mint írták, a tárca megújította az új AKG és ÖKO döntéshozatali rendszerét annak érdekében, hogy az érintettek gyorsabban juthassanak hozzá a forrásokhoz. A közlemény szerint Nagy István kifejtette, a minisztérium továbbra is elkötelezett a fenntartható, a környezet és klímatudatos mezőgazdasági gyakorlatokat ösztönző programok támogatása mellett. Két éve utazhatunk ország és vármegye bérletekkel, amit hónapról hónapra 900 ezeren vásárolnak meg, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a közösségi oldalán. Hegyi Zsolt elmondta, az ország és vármegye bérletekkel az utasok, az állam és a MÁV is jobban jár. Úgy fogalmazott, az utasoknak azért lett jobb, mert megszűnt a közlekedési eszközök közötti kényszerű választás, és olcsón tudnak a vármegyékben vagy az országban utazni a tömegközlekedési járatokon, hozzátette. A szolgáltatónak több utasa lett, és az előzetes vélekedésekkel ellentétben az államnak sem került többe az ország és vármegye bérlet rendszer a korábbinál, mert a MÁV kasszájába ugyanannyi pénz folyik be az utasoktól, mint korábban. Végül az időjárásról. Pénteken napos, száraz idő várható, a gomoly és fátyol felhők mellett. A délnyugati déli szél többnyire mérsékelt marad. Pénteken a hőmérséklet napközben 24 és 29 fok között alakul. Híreket hallottak.
Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülő hazám, itt a lángoktól ölelt kis ország, messze ringó gyerekkorom világa. Belőlem nőttem én, mint fatösből gyönge ága, s remélem testem is majd te földbe süppel el. Itthon vagyok, s a néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, s kik mennek az uton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyom. A házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképet áll, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejt a térkép, gyárat s vadlaktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelét tanyát. Azt gyárat lát a lát csülni számtól földeket, még én a dolgozót is, ki dolgáért remek, erdőt, füttyös gyümölcsöt, szőlőt és sírokat, a sírok közt anyukát, ki halkan sírogat, s mi bentről pusztítandó vasutat gyár üzen. Az bakterház, a bakter előtte ás üzen, piros zászló kezében, körötte sok gyerek, a gyárak udvarában komondor emberek, és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol méz, hol áfonya. S az iskolába menvén, a járda peremén, ott ne feleljek aznap, egy kőre léptem én, ím itt a kő, de fentről a kő sem látható. Nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép. Tudjuk, miben védkeztünk, mikor, hol és miképp. De élnek dolgozók itt, költők is büntelen, és csetszopók, akikben megnő az értelem. Világít bennük, őrzik sötét pincékbe bújva, még jelt nem ír, hazánkra újra a béke újja folyt.
tud szavunkra majd a friss szó.
És szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat boríts rám virasztó éjfellet.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Kozsánszky Richárd bencés szerzetest, a Tihanyi bencés apátság emeritus perjelét, akit arra kértünk, hogy április 11-e, József Attila születésnapja, a költészet napja alkalmából ossza meg gondolatait a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorának hallgatóival.
Szeretettel, tisztelettel köszöntöm a érdeklődő hallgatókat. Költészet napja, mi is a költészet, eltűnődöm rajta. Kányádes Andor mondja, hogy a vers az, amit mondani kell. Sokszor találkozom emberekkel, akik megjelennek nálam, hoznak egy csomag írást, egy dossziéban, hogy mondanám meg a véleményemet ezekről a versekről. Ettől mindig borsódik a hátam, mert a vers az tulajdonképpen titok. A szó varázsa. Az ember kimondja a gondolatait, leírja, a szavaknak jelentése van, és a jelentésen túl még érzések is kapcsolódnak hozzá. És az iskolai oktatás attól félek, hogy leszoktatja az embereket a vers olvasásról, mert meg kell tanulni, hogy ki is volt az a költő, hol, milyen körülmények között, mi annak a versnek a háttere. Hogyha megnézem az ablakon alatt virágzó fát, akkor a virágban gyönyörködöm, és nem kezdek el gondolkodni azon, hogy milyen is ennek a fának a törzse, és hogyan állnak a gyökerek. Nem a felszínről van szó tulajdonképpen, de mégis az első benyomás. A műalkotás önálló életet kezd. Közel álltak hozzám a versek már diákkoromban, mert olyan magyar tanárom volt, aki nagyon fontosnak tartotta, hogy fejből tudjunk verseket. Így aztán vannak versek, amelyek végigkísérik az életemet. József Attilával is így vagyok, néhány költeményével. Alig, hanem mindenki ismeri ezeket a sorokat, hogy a költő ajkán csörömpöl a szó, de ő az adott világ varázsainak mérnöke tudatos jövőbe lát, és megszerkezti magában, mint Timajd Kin a harmóniát. József Attila számára rendkívül fontos a harmónia, az összhang. Szeretne valahol békét találni. Vágyai vannak, az ember lényegéhez hozzátartozik az, így mondják szaknyelven, hogy hiánylény, vágyik a teljességre. Önmagával nem tud betelni. József Attila mondja, hogy hiába fürözted önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Korlátok között éli az életét. Szűkösségét érzi, és nem tudja kielégíteni ez a szűk határú lét. Tele van feszültséggel önmagában, és látja a feszültségeket az őt körülvevő világban. És arról álmodik, hogy ezeket a feszültségeket valamiképpen föl kellene oldani. Így nem mondja ki, de ez sugárzik a verseiből. Békétlenségben él, és közben állandóan békére vágyik. Számára a rend az a fogalom, ami nélkül az élet értelmetlen. Az imént idéztük a Város Peremény című verset, ebben mondja még, míg megvalósul gyönyörű képességünk a rend. Gyönyörű képesség, az ember gyönyörű képessége, hogy a rendre nem csupán vágyakozik, hanem képes arra is, hogy rendet teremtsen, tartson. Odaben és idekin egyaránt. József Attila kifejezés módjában, szókincsében észrevehetünk olyan kifejezéseket, amelyek valamilyen módon azt tükrözik, hogy ő benne áll a kommunista mozgalomban. Ugyanakkor pszichológiai, pszichoterápiai tapasztalatok is felsejlenek, de ennél sokkal fontosabb, hogy egész életét meghatározza a vágya, a béke, a nyugalom és a rend iránt. Szinte rögeszmeszerűen idézem mindig Szent Benedek atyánk regulájának prológusából a Zsoltárt, hogy keresd a békét és járj utána. Békét csak akkor találunk, hogyha képesek vagyunk rendet tartani. Hogyha a hétköznapi életben le tudjuk képezni a kozmosz rendjét. József Attila persze, hogy nem ismerhette Szent Benedek reguláját, de aki évtizedeken keresztül olvasta a regulát, és törekedett arra, hogy megértse a szellemiségét, annak a számára nagyon érdekes összefüggések és áthallások sejlenek föl. Amit most megpróbálok eldadogni, ezek szubjektív gondolatok. Sokszor talán csak megérzések vagy megsejtések. Szent Ágoston meghatározását sokan ismerik, a békéről mondja, tranquilitas ordinis, az a nyugalom, ami a rendezettségből származik. Hiánylény az ember, és ezt üvölti világgá József Attila, amikor azt mondja, hogy nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám, se bölcsöm, se szemfedőm, se csókom, se szeretőm. Így jegyezném meg, hogy nagyon érdekes, ezt a verset tulajdonképpen fiatal korában írja. Nem öreg ember, amikor meghal, de élete végén az Én, hát megleltem hazámat című versnek a végén olvassuk ezt, hogy szép a tavasz és szép a nyár, de szebb az ősz és legszebb a tél, annak, ki tűz helyett családot már végképp csak másnak remél. Apám, anyám, család ezután vágyakozik egész életében. Ugye apátlan, anyátlan létezését ezt megvallja később is, bár első olvasatban, minthogy az ellenkezőt mondanám, hogy anyám szájából édes volt az étel, apám szájából szép volt az igaz. A késői síratóban ott van, hogy te vacsorádat hoztad el, kértem én. Tehát nem az ételre vágyott, hanem valami egészen másra. Ettelek volna meg, mondja, és így akkor mondja, te vacsorádat hoztad el. Miért görbítetted mosásnak a hátad, hogy egyengesd egy láda fenekén? Lásd, örülnék, ha megvernél még egyszer, mennyire vágyakozik az anya után. És ott van a mindenki által ismert Mama című vers, amit az iskolában az én időmben úgy tanítottak, hogy a proletárasszony képe fogalmazódik meg benne, de nem. Az anyátlan gyermek képe, amikor így szinte üvölt, hogy hagyja a dagadt ruhát másra, engem vigyen a padlásra. Nem karolják föl. Az emberi létezéshez elengedhetetlenül szükséges az, hogy legyen az embernek apja, anyja, és ő egész életében ettől a hiánytól szenved. Vannak versek, talán mondtam, amelyek végig kísérik az embert szinte egész életében. Az ember gyerekkorában találkozik ezekkel a versekkel először, aztán felnőttként komolyan szembesül vele, és hogyha tanár, amikor a diákjai számára ezt a verset ízeire bontja, egyszer csak azt veszi észre, hogy a vers sokkal többről szól, mint ahogyan azt első pillanatban gondolnánk. Minden igazi művészet tulajdonképpen a létezésről, életről, halálról szól, és a költészet is ilyen. Bármi is legyen a téma a felszínen, hogyha igazi költészet és igazi művészet, akkor nem tudja megkerülni az életnek, halálnak a kérdését. És a versek, amelyek végig kísérik az ember életét, a legváratlanabb pillanatban szólalnak meg az emberben. Ez a költészetnek is titka. Olyan titkokra nyit rá egy-egy vers, amelyekkel nekem magamnak is szembesülnem kell, mert saját magam is látom, hogy az, amit közvetlenül tapintok, látok, az önmagában kevés. Eszembe jut Babits Mihálynak a kérdés, hogy mi van túl minden tarkaságon, világon, virágon, ruhákon, lelken és testen, a semmi, vagy az Isten. A Zöld, Piros, Sárga, Barna című versében van ez. Egy idő után, hogyha az ember együtt él a versekkel, akkor szinte minden versből felbukkan egy-egy hívó szó. Itt most a semmi, amikor olvasom, hallom, hogy a semmi ágán ül szívem. Kis teste hangtalan vacog, köréje gyűlnek szelíden, s nézik, nézik a csillagok. A versnek a címe is elgondolkoztató, reménytelenül. Ugye a hangtalanul vacogó, a csillagok kozmikus távlatában magányos, az életet féltő ember képe ez. Az a vers, amelyik tulajdonképpen az egész életemet végig kísérte, az egyik Isten vers, két Isten című verse van József Attilának. A Láttam Uram a hegyeidet kezdetű vers. Láttam Uram a hegyeidet, s olyan kicsike vagyok én, szeretnék nagy lenni hozzád hasonló, hogy küszöbödre ülhessek, Uram, oda tenném a szívemet, de apró szívem, hogy tetszene néked, roppant hegyeid dobogásában elvisz az ő gyönge dadogása. S ágyam alatt hál meg a bánat, miért nem tudom, hát sokkal szebben, mint a hegyek, és mint a fűvek, szívükben szép zöld tüzek égnek, hogy az elfáradt bogarak mind hazatalálnak, ha esteledik, s te nyitott tenyérrel, térdig csobogó nyugalomban ott állsz az útjuk végén, meg nem zavarlak én, Uram, elnézel kis virágaink fölött. Így kezdi, hogy láttam. Én, nem mások, én. Ez az én saját tapasztalásom. Hegyeket láttam, magas hegyeket, ahová nem lehet nem föltekinteni, és ahová olyan jó volna följutni. A Zsoltárosnál olvasuk a következőt, hogy szememet a hegyekre emelem, honnan jön segítségem. Az Úr ad nekem segítséget, aki az eget és a földet alkotta. Hegyek. És mellette ott van, pontosabban a hegyek alatt, ott van az ember. Hatalmas, végtelen a hegyek világa, és ezzel szemben az ember apró, parhányi, jelentéktelen. Hegyek, amelyek biztosan állnak, közel vannak az éghez, és ott van az ember, aki botladozik, aki tele van vágyakkal, aki segítségeket vár állandóan, apja, anyja segítségére vágyik, mert az ember önmagának nem elegendő. Láttam, Uram, a hegyeidet, s olyan kicsike vagyok én. Hatalmas, végtelen ez az Isten világa, és itt len eltörpül minden a végtelenséghez képest. Szeretnék nagy lenni, hogy küszöbödre ülhessek, Uram. Küszöb, a küszöb az elválaszt, illetve összeköt, innen és túl. Át kell lépni rajta, hogy innen átjussak. Mert van az itt, az idelen világa, és van az ott, az odafön, az oda át világa. Van az embernek a világa, és van az Istennek a világa. Van a véges, esendő világ, és van a végtelen, mondjuk így a fönséges, a biztonságos, a biztos. Oda tenném a szívemet, mondja József Attila, a szívemet, magamot, egész valómat. Minden vágyam, hogy ebből a lentből oda kerüljek, oda föl ő hozzá. És akkor megjegyzés, de apró szívem, hogy tetszene néked? Apró szív, amelyik később, idéztük, a semmi ágán ül, és aminek kis teste hangtalan vacog. Amit később majd a vacogással jelöl, amiben ott van a remegés, ott van a dermesztő hideg, itt még a dadogással fejezi ki. A dadogás hívó szó lesz egy másik versében. A lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd. A törvény, a rend után vágyakozik. A Zsoltárossal együtt mondhatnánk, hogy bámulom az eget, kezed művét, a holdat és csillagokat, amelyeket te alkottál. Mi az ember, hogy megemlékezel róla, az ember fia, hogy gondot viselsz reá. Eddig József Attila nem jut el, nem tapasztalja meg, hogy van gondviselő, de vágyik utána. az ő emberi sorsa, mintha kívül esne azon a világon, amelyben ott van a rend, a kozmosz rendje, és amelyben helye van főnek, virágnak, bogárnak, az elfáradt bogarak mind haza találnak, ha esteledik. Csak az ember, pontosabban én nem találom a helyemet, és én vagyok otthontalan, hontalan, hazátlan, apátlan, anyátlan, nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám. Ez az emberi létezés örömtelen, az ő tapasztalása szerint, hogy ebben a versben ott van ez a furcsa, mély értelmű kijelentés, hogy ágyam alatt hál meg a bánat. Nem tud szabadulni tőle, ott van vele, mellette, jártában, keltében úgy kíséri, mint egy kutya. Megint kapcsolódnak a fogalmak, egy másik versében mondja, úgy megsajnáltam, mintha belőlem szaladt volna elő szegény kutya, s a világból nyűvötten ekkor mindent láttam ott. Egyszer csak előbúvik nappali rejtekéből belőlünk, azaz oly igen éhes, lompos, lucskos kutya, és Isten hulladékot, Isten darabkákat keresgél. A kutya című verse ez, vágyakozik a teljesség után, mint minden ember. Újra ígértem, hogy az elfáradt bogarak mind hazatalálnak, ha esteledik. Hazátlan szeretne hazatalálni, otthonra lelni, ez minden embernek a vágya. Neki, József Attilának különösen is az, melegségre vágyik, a vacsora melegére. Érdemes átböngészni, hányszor kerül elő a vacsora, az esti étkezés, nyugalom, otthonosság képe, vágya a versekben. Hazamenni, hazatalálni, a keresés végén megnyugodni, a békétlenségből fényre jutni, aludni, nyugodni, békében. Nagyon izgalmas, legalábbis számomra, hogy nagyon sok versében felbukkan József Attilának a bogár. A pihenés, a nyugalom képzete társul hozzá gyakran. Egyik versének a címe a hangya, a hangyáról szól, kis fáradt fejét csillámokra hajtja, és alszik véle csöpp árnyéka is. Vagy a nagyon sokak által gyerekversnek tartott altatóban, ami egyáltalán nem gyerekvers, hanem sokkal mélyebb, lábára lehajtja a fejét, alszik a bogár, a darázs, vele alszik a zümmögés, aludj el szépen, kis Balázs. Fáradtságos a létezés, ezt tapasztalja. Kellene valami, ami fölemelne, egyre több dolog van, ami lefelé húz, pedig az ember egész valójában mindig, egész életében fölfelé vágyik. Hazatalálnak, ha esteledik. A létezésnek egyik feszítő tapasztalása, hogy mindannyian mulandók vagyunk, esetlegesek. Az, hogy lehetne úgy is, hogy nem vagyok. De mégis élek. És miközben élek, múlik az idő, már nincs nappal, de még nincs éjszaka, mindjárt besötétedik, még nincs vége, de akkor hol van az otthon, amire gyerekkoromtól vágyom? És akkor fölsejlik egy új szövetségi kép ebben a versben, a következő sor mögött, s te nyitott tenyérrel, térdig csobogó nyugalommal ott állsz az útjuk végén. Ott áll az út végén, a rendből, az otthon rendjéből kiszakadt, hazátlanná váló tékozló fiú. Ez a kép, akit haza vár, és visszafogad az atya. Van két szövegrészlet más versekből, ami számomra érdekes, holott náddal ringat, holott csobogással, kékellő derűvel, tavicsókolással. És ide kívánkozik az óda mellékdala, visszavonat, megyek utánad, talán ma még meg is talállak, talán kihüle lángoló arc, talán csendesen meg is szólalsz. Bizonyára vannak, akik érzik ennek a versnek a ritmusát, a vonat zakatolását, hogy visszavonat, megyek utánad, és így folytatja, csobog a langyos víz, fürödj meg, íme a kendő, törülközd meg, sül a hús, enyhítse étvágyad, ahol én fekszem, az az ágyad. Otthon lenni, társra találni, és megtapasztalni azt, hogy elfogadnak, hogy szeretnek. Ez a szeretetészség fogalmazódik meg kimondatlanul is József Attila egész költészetében. Vágyakozik az otthon után, ott állsz az útjuk végén, valaki vár, és egyáltalán nem mindegy, hogy várnak-e. Az elfáradt bogarak ennek a teremtett világnak teljesen jelentéktelen, szóra sem érdemes apró lényei is hazatalálnak, de mi van én velem? Meg nem zavarlak én, uram, olvasuk ugyanebben a versben, meg nem zavarlak, elnézel kis virágaink fölött. És akkor ott a kérdés, hogy van-e valaki, aki számára én fontos vagyok, aki tekintetre méltat? Az elnézel az Istennel kapcsolatban ugyanúgy fáj, mint ahogyan fáj a gyermeknek az anyja hiányzó tekintete. Nem szidott, nem is nézett én rám a mamában, aki el volt foglalva a dagadó ruhákkal, akiknek a szeretetére volt éhes a gyermek, semmi másra. És döbbenetesen tér vissza ez a tény, nem sokkal halála előtt említettük, te vacsorádat hoztad el, kértem én. Ebben a világban, ebben a teremtett világban valamiképpen van rend, harmónia, kozmosznak a nyomai. Ellenben az ember a saját békétlenségével, feszültségeivel, apátlan, anyátlan, istentelen, hazátlanságában csak kiszolgáltatott és boldogtalan lehet. Helyet találni az embernek, elfogadni a másikat, szeretni azt, aki szeretetre vágyik. Ez egész életre szóló feladat. Így tud élni az ember, ez az, ami az embert élteti. Ugye a tékozó fiút kitárt karral várja vissza haza az apja, azt a fiút említettük, aki kiszakította magát az otthon rendjéből, aki úgy gondolta, hogy elég lesz ő saját magának, aki azt képzelte, hogy járhatja mindenkitől függetlenül a maga útját. Amikor rádöbben, hogy van atya, akkor visszatér, megtér, rendezetlenségeit maga mögött hagyja, és akkor belesimul újra abba a rendbe, atya ölelésébe, amelyből kiszakadt. József Attila születésének évfordulóján, a költészet napján ilyen gondolatok bukkannak föl bennem. Fontos, hogy figyeljünk a versekre. Fontos, hogy tudjunk verseket. Fontos, hogy éljenek bennünk versek, verssorok, és akkor a legváratlanabb pillanatban tudnak ezek a verssorok bennünket elgondolkoztatni, sőt, erősíteni, segíteni ahhoz, hogy értelmesen éljünk.
Kedves hallgatóink, április 11-e, József Attila születésnapja, a költészet napja alkalmából dr. Korzenszky Richárd bencés szerzetes, a Tihanyi bencés apátság emeritus perjele gondolatait hallották. Szeretném felhívni érdeklődő hallgatóink figyelmét arra, hogy a Tihanyi bencés apátság tetőtéri estéinek májusi programjában Richárd atya az Én József Attila képem című előadását hallgathatják meg. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Még élünk, gyermekek vagyunk, s mégis látod, mindig haladunk az úton, mert menni kell még akkor is, ha maradni akarunk. Itt egy év, és ott egy újabb, de embertől ne várj újat, korlátaikat hagyd neki, te híd is vagy, és folyó is van, rajtad mások átkelhetnek, ha akarnak.
kinevethetnek, szárnyad is van, repülni tudsz ég, feléjük emelkedhetsz. Istenedhez, angyalodhoz, nem fárasztod, akaradhoz, álmaidhoz, szerelmedhez, maradj mindig hű magadhoz. Istenedhez, angyalodhoz, nem választott, akaradhoz, álmaidhoz, szerelmedhez, maradj mindig hű magadhoz. Földakói remekhetnek, hódolhatnak félelemnek, de te szilárd lábakon állj, s maradj meg mindig ilyennek. Vedd a napot ajándéknak, amit mások pazarolnak, nevet magadra, ha semmibe vesznek, nekem mindig ajándék vagy. Istenedhez, angyalodhoz, nem választod, akaradhoz, álmaidhoz, szerelmedhez, maradj mindig hű magadhoz. Istenedhez, angyalodhoz, nem választod, akaradhoz, álmaidhoz, szerelmedhez, maradj mindig hű magadhoz. Maradj mindig hű magadhoz, maradj hű adott szavadhoz, álmaidhoz, szerelmedhez, így juthatsz igaz áldáshoz. S hogy tűzhajó kedvesem lettél, ne számolt, hogy mennyit léptél, nem azt ünneplem mióta, hanem azt, hogy megszülettél. Istenedhez, angyalodhoz, nem választott, akaradhoz, álmaidhoz, szerelmedhez, maradj mindig hű magadhoz. Istenedhez, angyalodhoz, maradj hű adott szavadhoz, álmaidhoz, szerelmedhez, maradj mindig hű magadhoz. Istenedhez, angyalodhoz, nem választott, akaradhoz, álmaidhoz, szerelmedhez, maradj mindig hű magadhoz. Istenedhez, angyalodhoz, nem választott, akaradhoz, álmaidhoz, szerelmedhez, maradj mindig hű magadhoz. Istenedhez, angyalodhoz, maradj hű adott szavadhoz, álmaidhoz, szerelmedhez, így juthatsz igaz áldáshoz. Istenedhez, angyalodhoz, maradj hű.
egy halom hasított fa, hever egymáson a világ, szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, s így minden itt determinált. Csak ami nincs, annak van bokra, csak ami lesz, az a virág, ami van széthúl darabokra. Hisz itt a szenvedés belül, de ott kívül a magyarázat, s hogy olvasod le emberül, ha tagjait citeráznak. Rab vagy, amíg a szíved lázad, úgy szabadulsz, ha kényedül, nem raksz magadnak olyan házat, melybe házi úr települ. Fülelt a csend, egyet ütött, fölkereshetnéd ifjúságod, nyírkos cement falak között, képzelj el egy kis szabadságot. Csillagok, a göncölök, úgy vélelek föl, mint a rácsok, a hallgatók cella fölött. Hallottam sírni a vasat, hallottam az esőt nevetni, láttam, hogy a múlt meghasad, csak képzetet lehet feledni, s hogy nem tudok mást, mint szeretni, környedve terheim alatt, minek is kell fegyvert veretni, belőled arany öntudat. Én lágy út szűke és másfél mázsa, az udvar szigorú gyöpén, imbolygott göndör mosolygása, ledőlt a puha langytócsába, hunyorgott röffent még felé, ma is látom, mit ért a házba, babrát pihéjük közt a fény. Sok vonat jön, megy, és ellennézem, hogy számnak fényes ablakok a lengedező sötétben. Így éramlanak örök éjben kivilágított nappalok, s én állok minden fülkefényben, én könyöklök, és hallgatok.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most a tisztító tűzről fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
A magyar katolikus lexikon szerint a 12. Benedek dogmaként kihirdetett tételére támaszkodunk, hogy az Isten színelátása az üdvözülteknél a halál után és a végítélet előtt bekövetkezik, akkor azt is kimondhatjuk, hogy ez a színelátás csak a tökéletességre jutott személyek osztályrésze lehet. A belső megtisztulás azonban nem valami jogi esemény, hanem valódi, emberi és kegyelmi folyamat. Az ember csak fokozatosan telhet el személyiségének minden síkján az Isten előtti engedelmességgel és szeretettel. Hiszen sok benne a téves döntés, a tudatalatti ellenérzés, amelyeket a későbbi helyes döntések nem küszöbölnek ki. Ahhoz, hogy az ember megérjen Isten színelátására, meg kell szabadulni sok önzéstől, ellenszenvtől, anyagi kötöttségtől. Biztos, hogy a halál utáni tisztulás hozzáméri magát a teljes igazsághoz, Isten akaratához, és ezért maga is igyekszik átalakulni. Ez ott sem megy lemondás és önmagunk elítélése nélkül. Az eddig dédelkedett elhatározásokból, szokásokból és vágyakból való kiábrándulás lehet fájdalmas, mert benne van az önvád is. Így a tisztulásnak megvan a büntetés jellege. Az igazi büntetés az ideiglenes kizárás Isten színelátásából, mint végső célból és boldogságból, amire a vágy ott már minden egyebet fölülmúl. Az érzékelhető büntetés megnyilvánulhat abban az önvádban, ami a tárgyi rend átlátása révén alakul ki. Látja, hogy mennyire semmitmondók voltak azok a kötődések és vágyak, amelyek miatt Isten nagyobb szolgálatát elhanyagolta. Mindez annak föltételezésében történik, hogy odaállt a megholtaknak teljes az emberi öntudatuk, amit egyébként a különítélet is feltételez. Hogy Isten a test hiányát a feltámadásig hogyan pótolja, az az ő titka. Valamilyen testiségnek ott is kell lenni, hiszen az ember teremtése révén testből és lélekből áll. Attól az egyház hivatalosan is óv, hogy az igehirdetés részletekbe menő leírást adjon a tisztító tűz miben létéről és az egyéni tisztulás lefolyásáról. A magán kinyilatkoztatásokkal óvatosnak kell lennünk, ha az Isten ezekről a nyilvános kinyilatkoztatásban nem adott felvilágosítást, akkor ezt a magán kinyilatkoztatásokban sem teszi meg. Azt azonban elgondolhatjuk, hogy a purgatóriumban lévő lelkek értünk is imádkoznak, hiszen a kegyelem állapotában lévő tagjai a misztikus testnek. Eddig a magyar katolikus lexikonból vett idézet. Tehát az Isten mindent elmondott nekünk a túlvilággal kapcsolatban, az evangéliumok és a Szentírás által, a kinyilatkoztatásban. A magán kinyilatkoztatások, a szentek tanítása csak megvilágítják, jobban megértetik velünk ezt az isteni kinyilatkoztatást. Semmit nem tesznek hozzá. Most nézzünk néhány szentírásból vett idézetet, ami bennfoglaltan utal a purgatóriumra. A legfontosabb, Korintusoknak írt első levél, 3. fejezet 10-től 15. versig. Mint gondos építőmester az Istentől nekem jutatott kegyelemmel megvetettem az alapot, de más épít rá. A lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, más senki sem rakhat. Kinek-kinek munkája mutatja majd meg, hogy erre az alapra aranyból, ezüstből, drágakőből, fából, szénából vagy szalmából építette. Az Úr napja ugyanis nyilvánvalóvá teszi, mivel tűzzel érkezik, és a tűz majd megmutatja, kinek mit ér a munkája. Akinek építménye megmarad, jutalomban részesül, de akinek műve elhamvad, az kárt val. Maga ugyan megmenekül, de csak mint egy tűz által. Lukács evangéliumának 12. fejezetének 47-től 48. verse. Az a szolga, aki ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy akarata szerint járjon el, sok verést kap. Aki azonban nem ismeri, s így tesz olyat, amiért büntetést érdemel, csak kevés verést kap. Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól annál többet kívánnak. Máté evangéliumának 12. fejezetének 32. verse. Jézus mondja, van bűn, ami nem nyer bocsánatot sem a világon, sem a más világon. Ebből következik, hogy akkor van olyan is, ami bocsánatot nyer itt is és odaát is. És hallgassuk meg Prohászka Ottokár püspöknek a témával kapcsolatos gyönyörű gondolatait. A lélek abban a pillanatban, amelyben a világból kilép, belátja egész valóját, tökéletlenségét, rovásait. Félelmes fönségben emelkedik föl előtte az Isten szentsége, mellyel szemben a szent szűz tisztasága is csak árnyék. Ha nem is sötét árnyék, de olyan, mint az akác vagy gyenge árnyéka. Érzi, hogy itt a végleges leszámolás órája, s szívéből kitör a legideálisabb bánat, amely rászáll, mint ahogy sűrű felhő száll virágos hegycsúcsra. Lát akadályokat önmaga és Isten közt, melyeket csak a tisztító tűz elégetése háríthat el, s magára veszi a fájdalmat, melyet Isten ró ki rá, hogy eleget tegyen mindenért. Szívesen szenvednek, s az imát, a szentmiséket, a jó cselekedeteket is, melyeket értük felajánlunk, Isten kezei közé teszik. Szenvednek, míg nekik tetszik. Ha egy lélek tisztulás nélkül jutna Isten szemléletére, tízszer többet szenvedne, mert látná a nagy ellentétet önmaga és a ki nem elégített isteni igazság között, a végtelen jóságot így állapotban el nem viselné. Eddig az idézett Prohászka Ottokártól. Most pedig hallgassuk meg Szalézi Szent Ferencnek a tisztító tűzről tanított legfontosabb tételeit. Ugye a kinyilatkoztatáshoz képest semmilyen újdonságot nem ad ez a tanítás, de megvilágítja azt. Tehát Szalézi Szent Ferenc szerint a lelkek a tisztító tűzben állandó egyesülésben vannak Istennel. Tökéletesen alávetették magukat Isten legszentebb akaratának, akaratuk annyira bőségesen formálódott át Isten akaratába, hogy csak azt akarják, amit Isten akar, mégpedig annyira, hogyha a menny kapuj nyitva lennének, akkor sem merészelnének Isten előtt megjelenni, amíg magukon a bűnnek még oly parányi nyomát észlelik. Önként és szeretetben vetik alá magukat a tisztulásnak, csak hogy Istennek tessenek. Úgy és addig akarnak ott lenni, ahogy és amíg Istennek tetszik. Már nem tudnak bűnt elkövetni, és nem ismerik a türelmetlenség legkisebb rezdülését sem, és nem követik el a legkisebb hibát sem. Mindenek felett szeretik Isten tökéletes, tiszta, önzetlen szeretettel. Angyalok vigasztalják ott a lelkeket. Már biztosak örök üdvösségükben, és reményeiket már soha semmi sem hiúsíthatja meg. A lelkeknek a legnagyobb keserőségük a legmélyebb békességbe van beágyazva. Bár a fájdalmakat illetően a tisztító tűz olyan, mint a pokol, de a kedvességet illetően, amit Isten szeretete önt a lelkekbe, olyan, mint a paradicsom. Ez a szeretet erősebb a halálnál és hatalmasabb a pokolnál. Erre az állapotra, helyre, tisztító helyre sokkal inkább vágyni kell, mint félni tőle, hiszen a tűz lángjai ott szent vágyak és szeretet. Ugyanakkor mégis szörnyűek, mert a lelkek legvégső állapotát késleltetik, ami Isten színről színre való látásából és szeretetéből áll, és a látás és a szeretet által az egész örökkévalóságban az ő dicsőítéséből és magasztalásából. Eddig Szalézi Szent Ferenc tételei a tisztító tűzről. Érdemes megfontolni, átgondolni, nagyon sok mindent megvilágítanak számunkra. Avilai Szent Teréz a belső várkastélyban így ír: Isten nélkülözése, azaz a megfosztás Isten színelátásától felülmúl minden gyötrelmes szenvedést, amelyet csak el tudunk képzelni. Isten igazságossága ugyanis állandóan visszataszítja a lelket, amely pedig mint vágyainak középpontja felé törekszik Istenhez. Eddig az idézet. Aranyszájú Szent János így ír: Képzeld el a világ összes kínjait, és egyet sem fogsz találni, amely felérne az Isten boldogító színelátásának nélkülözésével. Eddig az idézet. A tisztító helytől való félelem üdvös félelem. Nem csak arra ösztönöz minket, hogy szeretetteljes részvétel legyünk a szenvedő lelkek iránt, hanem arra is, hogy éberre munkálkodjunk saját üdvösségünkön is. Gondolj a tisztítóhely tüzére, és törekedni fogsz arra, hogy elkerüld a legcsekélyebb hibát is. Igyekezni fogsz a bűnbánat tartására, hogy még ezen a világon kiengeszteld az igazságos Istent, és nem vársz ezzel a más világig. Őrizkedj azonban a túlságos félelemtől, és ne veszítsd el bizalmadat. Ne feledkezzél meg Isten irgalmasságáról, amely épp úgy végtelen, mint igazságossága.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most a tisztító tűzről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Szükségem van rád.